Jó estét kívánok, professzor urak, tisztelt közönségünk! A Mindentudás Egyetem nyári programjának második alkalmán találkozunk egymással. Engedelmükkel azok kedvéért, akik az első alkalommal nem voltak velünk egy héttel ezelőtt. Én egy-két szóban hadd mondjam előnöknek, hogy ezt a programját a Mindentudás Egyetemének milyen meggondolásból indítottuk el. Talán önök is tudják, hogy ez a program, a Mindentudás Egyetem előadás sorozat, amely két évvel ezelőtt indult, három alapítójával, a MATÁV-val, az Axelerő Internettel és a Magyar Tudományos Akadémiával. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a magyar tudomány eredményeit és a magyar tudomány művelőit minél szélesebb kör számára tegye ismerté, és a tudományos kérdések iránt érdeklődők számára egy érdekes, remélhetőleg sokakat a képernyő elé, a rádió mellé, az internet elé és az újságok kézbevésére ösztönözve a tudományról, a tudásról szóljon. Az alapítók szándékai, azt kell mondjam, hogy sikeresek voltak, beváltak. Maga Mindentudás Egyeteme egy média jelenségé és egyben kulturális jelenségé is lett. És folyamatosan találkoztunk azzal a felvetéssel, miszerint tudomány fontos dolog, tudomány szép dolog, de a tudomány ugyanúgy része a kultúrának, ugyanúgy része annak a tudásegésznek, amely mindennapjainkat értékesebbé teheti, mint a művészet. Éppen ezért született meg a gondolat, hogy túl négy szemeszterre a Mindentudás Egyeteme adjon teret, adjon fórumot olyan beszélgetéseknek, amelyek kifejezetten a tudománynak és művészetnek a kapcsolatairól, határterületeiről, lehetséges összefüggéseiről szólnak. Ehhez a nyári időszak remek alkalomnak tűnt, hiszen oldottabban, kötetlenebbül lehet beszélni. Természetesen megvolt a veszély, és külön köszönjük önöknek, hogy ilyen szép időben, egy szép nyárestén ezt a programot választották. Ezért igyekeztünk mind a négy alkalomra, amit erre a nyárra megszerveztünk, olyan témákat választani, amelyek alkalmasak arra, hogy legalább felvillantsanak ebből a témakörből néhány elemet. Messze nem azzal az igénnyel, hogy alaposan is minden részletében meg is tudjuk tárgyalni. Múlt héten anatómiáról volt szó, orvosi anatómiáról és művészeti anatómiáról, képzőművészeti anatómiáról. Ezen a héten egy új témáról fogunk beszélni, elméleti matematikáról, a zenéről és az irodalomról. Azt szeretnénk, hogyha ez valóban egy beszélgetés volna, tehát egy körülbelül 50 percnyi panelbeszélgetés után önöknek is lehetőségük lesz bekapcsolódni kérdéseikkel, felvetéseikkel, megjegyzéseikkel. Ennek a mai alkalomnak a résztvevőit szeretném bemutatni. Megköszönve egyúttal azt is, hogy elfogadták felkérésünket és meghívásunkat. Balról kezdve Laszkovics Miklós professzor úr, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki az ELTE-analízis tanszékének egyetemi professzora, Fejévári Boldi Zsár, irodalomtörténész zenész, aki az ELTE angol tanszékén dolgozik, és Rényi András esztéta, művészettörténész, az ELTE esztétika tanszékének docense. Ők azok, akik szakértő, beszélgető vendégeink. Én vagyok a laikus, engem Fábri Györgynek hívnak, és az akadémián dolgozom. Magyar Tudományos Akadémián dolgozom. Ennek a beszélgetésnek, amikor kiválasztottuk a tárgyát, akkor ebben nagyon komoly ötletet adott számunkra egy korábbi, lassan már két évvel ezelőtti Mindentudás Egyetem előadás, amelyet Hámori József professzor akadémikus tartott, az akadémia alelnöke, agykutató, aki az agy féltekéinek különböző jellegű típusú működéséről beszélt, és az internetről letöltöttem, ahol a Mindentudás Egyetem előadásait mindannyian olvashatják, illetve majd tudósításokat erről a klubról is, ahol a agy bal és jobb féltekéje közötti munkamegosztásról írt, és kifejezetten a kreativitást, a muzikalitást egy helyre, az agy bal féltekéjére helyezte a kísérletek alapján, és kifejtette ebben az előadásában, hogy nem véletlen, hogy a különböző kreatív tevékenységek nagyon közeli agyterületen működnek egymáshoz képest. Mi természetesen nem akarunk egy negyedik elemet a zeneszerzés, a matematika és az irodalom mellébe hozni, tehát agykutatásról nem fogunk beszélni, de egy fontos utalásnak tartottam jelezni azt, hogy amiről beszélünk, az egyéb tudományágaknak is kitüntetett helye. Zene, matematika, irodalom. Engedelmükkel egy olyan körkérdéssel fordulok beszélgetőtársaimhoz, hogy ahogyan ezt rendes filozofként már elkezdtük korábban is mutatni a különböző forrásokban, melyek azok a kultúrtörténeti pontok, ahol zenének, matematikának az érintkezését meg lehet találni, és nem csak a forma kedvéért kezdhetnénk talán a régi görögökkel, és nem feltétlenül csak a tegnap esti görög teljesítmény hatására, hanem azért, mert itt azért a matematika történet azt hiszem nyújt a számunkra olyan fogódzókat, ahol már ez a gondolat zene és matematika összefüggése felmerült. Professzor úr.
Nagyon röviden, mert azt hiszem, hogy ezek teljesen közismert dolgok. Tehát az a közhely, hogy a matematika és a zene valamilyen módon összefügg, az tulajdonképpen egy ilyen tudománytörténeti ténnyel kezdődik, vagy hát talán abban majdnem kiismerül, hogy a matematika valamilyen értelemben a zenéből származott, nevezetesen Pitagorasznak a zene elméletéből, tehát a matematikában az arányok, a közepek elmélete, a geometriai szerkeszthetőség bizonyos vonatkozásai, a irracionalitás kérdései, ezek a pitagoreus zene elméletből fakadtak. Aztán ezek után nem sokkal a matematika önálló tudományá vált, és természetesen akkor ez imád valóban csak egy ilyen kapcsolatról beszélhetünk. A kapcsolat annyiban megmaradt, triviális dolgok, hogy a zenének a struktúra révén, a számmisztika révén, az ütemszámok révén, metrum révén, és számos egyéb vonatkozása révén matematikai aspektusai vannak. Mindazonáltal ezeket nem szabad abszolutizálni, hiszen a zene sokkal, de sokkal több annál, mint csak hogy hangokba öltött matematika, még annál is több, mint amit a Dr. Faustus ír, hogy mintha a teológia és matematika leánya lenne, de erről majd később. Tehát itt csak azt akarom mondani, hogy eredetét tekintve a kapcsolat a lehető legszorosabb, és hogy később ez a kapcsolat mennyire mély, hát erről talán majd később.
Igen. Nagyon butuska párhuzammal élve, hogyha a matematikát, mint a számok világát, illetve a zenét, mint a hangok világát hasonlítjuk össze, akkor egy érdekes párhuzam lehet azokon a számmisztikai és korai tudományos, illetve filozófikus megfontolásokon kívül, amiket professzor úr említett, hogy ugye a számok különböző módokon nyilvánulnak meg. Tehát onnantól kezdve, hogy a matematika, mint tudomány, egy csomó más reáltudománynak a segédeszköze lesz, illetve amennyire fizikában és egyéb területeken is felhasználják. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a számokat vajon mire használjuk, tehát hogy éppenséggel a fizikai időt mérünk velük, vagy pedig frekvenciát. Tehát azt hiszem, hogy kultúrtörténetileg, és a matematika mint tudomány, tehát már nem mint filozófia, hanem mint tudománynak a fejlődése szempontjából nagyon fontos ez az előrelépés, hogy formalizálható a zene frekvenciaként, illetve hanghozként. Bizonyos tekintetben a hangszínek is, mint azt különböző szintetizátorok mutatják, szintetizálhatók, és ami ebből különösen érdekes, az az, hogy meg kell találni azt a határt, hogy mennyiben és milyen módon értelmezhető a zene úgy, mint ami mechanikusan előállítható. Tehát, hogy hol lép be ebbe a tudományos háttérbe az az intuitív vagy egyéb teremtő folyamat, aminek a révén a különböző hanghullámokból, frekvenciákból és egyéb számmal leírható tényezőkből valóban egy zene alakul ki. Tehát én itt fognám meg valahol a matematika és a zene kapcsolatának egy másik oldalát.
Hát én abban a különös helyzetben vagyok, hogy sem matematikus, sem zenész nem vagyok. Így aztán a matematika és a zene történeti kapcsolatáról érdemlegeset nem mernék mondani. Ezzel szemben nagyon szeretem a zenét, a családomban pedig volt matematikus, nem is akármilyen, és így aztán úgy gondolom, hogy mint egy zeneszerető és e vonatkozásban érintett abszolút laikus és civil tudok ebben a kérdésben megszólalni. Számomra a kérdés úgy merül fel, mint zene hallgatónak, mint olyas valakinek, aki fülel a zenére, milyen segítséget nyújt az, hogyha észreveszek valamilyen matematikai formulát egy adott zenei folyamatban. De most nagyon egyszerű dologra gondolok, mondjuk egy ABA szerkezet, amit én hallok, tehát egyszerűen nem tudom nem hallani, az föltűnik. Egy szimmetria, az feltűnik. A kérdés számomra inkább úgy merül fel, mit kezdek én, mint hallgató egy ilyen felismerésre, hogy itt van egy matematikai megfelelés.
Beszélhetünk két szót arról, bár professzor úr rendkívül jóindulatú volt velünk, hogy mindezeket a matematikai motivumokat mindannyian ismerjük a zene történetében, és viszont azért néhány elemre hadd térjünk vissza, tehát akár a szimmetriára, akár az aranymetszésre, akár a metrumokra, hosszakra, rövidségekre, hogy melyek azok a néhány érdekességet mondanának, amelyek matematikai elemek, és ma is akár a zeneszerzésben, a zenehallgatásban, a zene világában jelen vannak, ott vannak, érdemes rájuk figyelni. András említett egy konkrét példát, de valószínűleg jó néhány ilyen van, hogyha néhány ilyet említenének a számunkra.
Hát túl nagy a választék. Ha már András említette, hát itt az ABA-n túl, meg a szimmetrián túl, hát maga a szonátaforma egy, ugye, tehát egyáltalán a forma, és minél nagyobb a forma, és minél komplikáltabb a forma, annak a felismerése és a hallása valami értelmén, ami már nem hallás, hanem egy olyan jellegű felfogás, mint egy festmény struktúrájának a felismerése, ez már a zene lényegéhez tartozik. Hát ezt az ember hallja, illetőleg, hogy is van ez. Szóval én sokáig nem hallottam, tehát meg kell tanulni ezeket a dolgokat. Tehát amíg megtanulni, hogy mi az, hogy szonátaforma, és hát azt meg kell tanulni. És akkor, ha az ember megtanulta, akkor már érti, hogy mit akar mondani egy szerző azzal, ha például nincs benne kidolgozási rész, meg ilyenek. Tehát ez egy dolog, a struktúra. Sokak szerint ez a legfontosabb. Hát persze a metrum, meg a ütemszámok, számmisztika, tehát itt az aranymetszést már valaki említette, nem tudom, te említetted? Hát az aranymetszés, hát igen, ez nem egy olyan dolog, ami hallható az én véleményem szerint, ez inkább valami olyasmi, ami a zeneszerző számára nagyon fontos. Ő így tudta fölépíteni, így tudta azt az intenzitást megteremteni, így tudta azt kifejezni, amit ő pontosan akkor és ott akart, hogy oda egy aranymetszést konstruált, esetleg annélkül, hogy tudta volna, ugye? Vagy a számmisztika, szerintem nincs az zeneszerző, aki nem használ számmisztikát. Ez annyira benne van a dologban, annyira egyszerű a számokat kódolni zenével, ütemekkel, hanghosszúságokkal, ezt mindenki csinálja. Nem azért csinálja, hogy ezt hallani lehessen, de ő így tudja kifejezni magát, így tudja magát arra a szintre helyezni, ahol az intenzitás megszületik. Hát,
de én szerintem az aranymetszés az nem számmisztika. Tehát abban pont az érdekes, hogy a számmisztika az valami olyasmi, ahol a számok egy rejtett rendet árulnak el, aminek épp attól misztikus, hogy nem nyilvánvaló. De az aranymetszésnek meg pont az a fő tulajdonság, hogy szerintem nyilvánvaló. Tehát az valamilyen aránynak fel, meg valami arányosságnak fel, meg amit a hallgató...
De hallható aránynak?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát az aranymetszésnek az a lényeg, egyébként az aranymetszés nem csak...
Képzőművészeti építészek.
Természetesen építészek is használják, ez minden. Ez egy kérdés, én nem tudok válaszolni, hogy ez valami antropológiai sajátja az embernek, hogy ezt az arányt valamilyen kitüntetett módon érzékeli, de hogy ezt arányosnak érzékeljük, és jobban szeretjük azt a fajta arányosságot, amit az aranymetszés kínál, mint a tiszta szimmetriát, amit valahogy túl merevnek, vagy túl feszesnek érzünk, abban szerintem nem nagyon van vita.
Mondjuk az is egy kérdés, hogy ugye számmisztika ide vagy oda, tehát maga az aránypár, mint olyan, az létezik, de hogy mire alkalmazzák, ugye az ókori fölfogás szerint a tökéletes emberi test az, aminek a köldöke az aranymetszésében helyezkedik el, hogy vajon azzal, hogy ilyen esztétikai értéket tulajdonítunk neki, azzal nem emeljük egy ilyen misztikus szintre. Illetve, hogy összevethető egyáltalán a képzőművészetben megnyilvánuló aranymetszés a zenében, tehát az időben kibomló aranymetszése. Tehát ha különbséget teszünk például, itt egy kedves példám a Bartók zenehúros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című művében az első tételnek a tökéletes aranymetszése, amit egyrészt ki lehet úgy keresni, hogy most már ugye a CD segítségével ott van, hogy nem tudom, 8 vagy 9 perces a tétel, és kiszámolom, hogy hol van az aranymetszése, oda tekerem a CD-t, és lám, pontosan ott van, ahol lennie kell annak a csúcspontnak. Illetve, hogyha végignézem a kottát, megnézem, hogy hány nyolcad vagy hány ütem alatt jut el oda, és ugyanúgy levezetem. Tehát, hogy van-e valami különbség, illetve, hogy értelmezhető-e ez lineárisan, tehát, hogy hallható ez. Mert, hogy ránézek valamire, és az egészet egyszerre látom, akkor az mégiscsak egy másik fajta percepció, ahol könnyebben elfogadja az ember ezt, akár az emberi testen, akár egy megkomponált képen, ahol egységben lehet befogadni az egész élményt.
Mielőtt az aranymetszés mélységébe elmerülnénk, ezt nem szeretném, mert ez kissé félre vinne minket, attól tartok, hiszen könyvtárnyi irodalmat kéne idéznünk. Azonban tanár úr, volt egy utalásod. Azt mondta, szonátaforma kapcsán olyan struktúrákról beszélünk, amelyeket egy időben nem hallottál, azóta hallasz. Tehát magyarul meg kell tanulni. Ez az én kérdésem, hadd firtassam ezt egy kicsit. A zene hallgatást ilyen értelemben meg kellett tanulni, lehet a matematika oldaláról adott esetben megtanulni belőle nagyon sok mindent, és hogyha valaki nem tanulja meg, annak az embernek a számára az a zenei élmény, milyen értékű zenei, létező zenei élménye, ez ugye ugyanoda vissza, amit András mondott, hogy hát ha aranymetszés benne van, hát halljuk. Na de hallja az aranymetszést az, aki nem tanulta meg, hogy bizony odáig kéne eltekelni.
Illetve hogyan hallja, mert az biztos, hogy hallja, csak hogy ez milyen szinten és milyen módon, milyen élményt képez az emberben talán ez a...
Hát, én nem biztos, hogy alkalmas vagyok ennek a megválaszolása, ez művészetpszichológia. Hát mindenki a saját, gondoljon vissza a saját gyerekkorára, amikor elkezdett zenét hallgatni. Hát ugye van egy ilyen mondás, ami által Goethétől származik, hogy a zene az a művészet, aminek az élvezetéhez nem szükséges élettapasztalat és semmilyen külső tudás. Ez valamilyen szinten igaz, ugye az egész kis gyerekek élvezik a zenét, én nagyon jól érzem, 5-6 éves koromban intenzíven élveztem a zenét. Valamit az ember ilyenkor fölfog, valamit, nagyon sokat akár, de nem mindent. Tehát
ez nem csak a zenével van így, hát mindennel így van.
Igen, de ez nem kell megtanulni olvasni, ugye? Ez nem kell, tényleg, ahhoz, hogy az ember...
Na, de egy Vörös Sándor vers élvezéséhez se kell megtanulni olvasni, és mégis. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, nagyon, szerintem egy sokkal egyszerűbb kérdésről van, ez kultúra kérdés. Hát az ember, gyerek beleszületik egy kultúrába, egy családba, egy nyelvbe, egy zenei kultúrába, zenei környezetbe, és automatikusan megtanulja, elsajátítja ennek a kultúrának a kódjait. Én azt akartam az előbbi például az aranymetszéssel mondani, hogy szerintem az aranymetszés, ami európai kulturális kódrendszerünknek a része. Egyszerűen megtanultuk. Egyszerűen ezt tekintjük, ezt érezzük, vagy ezt is harmonikusnak, vagy kiegyensúlyozottnak, vagy barátságosnak, vagy ismerősnek érezzük. Ez semmi, ennyi, nem több. És amit hallunk ebből, az csak ez az ismerősség. Az egy teljesen más kérdés, egy konkrét műben, mondjuk ebben a Bartók műben, amire hivatkoztál, hogy ott ennek a pillanatnak, ami éppen speciál erre a pontra esik, ugye nem tudom, hogy egyrészt én tanárember vagyok, és elég úgy gondolom, hogy és bocsássák ezt meg nekem, de el kéne mondanunk, hogy mi az aranymetszés, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az aranymetszés. Ugye egy sima arányról van szó, elmondhatom?
Kérünk is tényleg.
Tehát egy egységnek, azt hiszem, hogy a professzor jobb lenne, hogyha mint matematikus, ez pontosabban mondaná ezt az aránypárt. Tehát egy egységnek két része van olyan felosztással, a kisebbik rész úgy alánylik a nagyobbikhoz, mint ahogy a nagyobbik az egészhez. Jól mondom?
Hát igen, de ebben... Tehát ez a abszolút korrekt matematikai definíció. De a zenében nem ez van. Ugye a zenében és általában a zenei művekben az aranymetszés megjelenése nem ez az arány, mert ez az arány irracionális arány, amely nem fejezhető ki egész számokkal is. Ezt már a görögök is tudták 2500 évvel ezelőtt. Ami a zenében és már úgy értem, hogy a Bartók zenében és általában a zenében megjelenik, az ennek az aranymetszésnek a legjobb közelítése egész számokkal, ami megint egy nevezetes sorozat, az úgynevezett Fibonacci sorozat révén jön létre. Ugye ez egy 13. századi olasz matematikusnak a találmánya, és kiderült, hogy alapvető sok természeti jelenségben. Arról a sorozatról van szó, amit úgy kezdünk, hogy 0-1, és utána minden eleme a sorozatnak az előző két tagnak az összege. Tehát 0-1-1, 1-1-2, 1-2-3, 2-3-5, 3-5-8, 13-21, és így tovább. Ez egy végtelen sorozat. És ezeknek a szomszédos tagjai, mondjuk a 5 és 8, ezeknek a hányadosai egyre jobban és jobban megközelítik ezt a bizonyos aranymetszést. Ha jól tudom, a zenében is arról van szó, hogy ez a bizonyos csúcspont, az két egymást követő Fibonacci számnyi ütemmel van elválasztva egymást. Ez csak
következő. Csak ez még annyi kis visszautalás, hogy ez dolognak a filozófiai jelentősége volt az adott időszakban, hogy mivel a növénytanban ennek megtalálták a növényfejlődés szakaszokon is ráhúzták, ezért kapott az egész antropológiai és természeti jelentőséget. És
talán még egy ellenvetés, hogy ugye ez szakaszoknál könnyű úgy fölfogni, mint egy szakasznak a két részre osztását, és megint csak az a kérdés, hogy az a zenei idő, amit egy tétel kitölt, az vajon felfogható-e úgy, mint egy szakasz, tehát hogy azt fölszabhatjuk-e két részre, vagy pedig ez pszichésen egy egész más élményt fog kiváltani, tehát hogy értelme van-e egyáltalán ennek? Valószínűleg igen egyébként ebben az esetben.
Na most én hagyd tegyek vissza az eredeti gondolatomhoz, mert én azt akartam valójában mondani ezzel az egésszel, hogy ez a kultúra, tehát hogy ezt így megtanulja, ez a rutina a mi számunkra. És itt van egy pont, ahol az aranymetszés elmélet, illetve ez a zenei arányosság az európai, és én most csak az európai kultúra beszélek, elmélete összefügg a képzőművészeti arányoknak az elméletével. Mert ugye a görögök is úgy találták ki az ideális emberi arányrendszert, hogy azt mondták, hogy az egység ennek az arányrendszernek az emberi test magassága. És minden arány ennek az egységnek a belső arányaiként határozható meg. Tehát az egy, az az alapegység, az egész az alapegység, és annak a belső tagolásai adják hogy a fej az egy hetede az egésznek, mit tudom én, a felső test az két heted, vagy három heted, és nem tudom pontosan, hogy mennyi, ugye a klasszikus polikleitoszi kánonban. Most ez azért érdekes, mert ugye Ervin Panofsky művészettörténész mutatta ezt ki, hogy például az egyiptomi kultúrában egy egész más arányrendszer érvényes volt. Van egy absztrakt egység, és azt mondják, hogy a láb mérete két egység, a térd magasság az három egység, a felső test az, mit tudom én, öt egység. Tehát egy absztrakt egységnek a szorzataiként adják meg. Az európai humanista hagyományban, ami a mi számunkra ez a magától értetődő, bevett, rutinszerűen tanult és elsajátított, és ezért automatikusan észlelhető hagyományban, ez az egység a teljes, az emberi test magasság. Tehát ha szabad így mondani, egy organikus arányrendszer az európai arányrendszer, és ezen belül észleljük az aranymetszést egy ilyen arányos pontként. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez csak arra vonatkozik, hogy az ember ezt így természetesnek, az európai kultúrában természetesnek érzi. Ugyanaz a kínai kultúrában biztosan nincsen meg, a dél-amerikai kultúrában biztosan nincsen meg. Ez a mi európai kulturális hagyományunk, ez a mi európai konvenciónk. Egy teljesen másik kérdés az, hogy ez a konvenció, mint konvenció, ez az arányrendszer, mint arányrendszer, hogyan tudatosul a műalkotásban, a maga mű hogyan épít erre, és hogyan viszi rá a hallgatót arra, hogy ezt vegye észre, hogy itt valami ilyesmiről van szó. És ebben az értelemben persze igaz, a professzornak meg kell tanulnunk zenét hallgatni, mint olyan képeket nézni is meg kell tanulnunk, tehát magyarán tudatosítanunk kell valamit, ami kulturálisan automatizmusként ivódik belénk.
Teszek azért egy kétségbeesett kísérletet, hogy mégis kijöjjünk az arányokból és az aranymetszésből. Abba az irányba, amely talán kicsit már az irodalomhoz is közelebb visz minket, mértékekről, mennyiségekről, számokról beszéltünk, de egyáltalán ezeket a számokat, zenétől akár függetlenül, vagy zenével együtt, halljuk-e a számokat? Létezik-e, hogy meghalljuk a mennyiségeket, akár zenébe öltöztetve, akár nem? Lesz majd egy ilyen zenei illusztrációnk is erről, hogyha sikerül megvalósítanunk ezt a kommunikációt hátrafelé. Akár tegyük ezt meg felkonferálnak, Bolzsa?
Igen, tehát két hosszú darabból, hosszú és viszonylag monoton darabból, hál' Istennek rövid
nagyon
részleteket,
rövid részt.
Nagyon rövid részletet. Tehát két tétel egymás után, és arra lennénk kíváncsiak, hogy vajon érzékelhető-e valamilyen különbség a két hangzás között, mondjuk egy ilyen 10-15 másodperces vonzatban.
Zenét hallgattunk.
Tehát volt-e valami különbség, vagy nem tudom, hogy ezt így fel lehet.
Volt különbség?
Tehát azon kívül, hogy egy kaotikus hangáradat volt, lehet ilyen kérdést föltenni, hogy mondjuk melyik volt az, ami mégis rendezettebbnek tűnt, vagy... Ki szavaz az elsőre? És másodikra?
Elenyésző kisebbség. Második látható többség.
Igen, és gondolom, hogy van, aki tartózkodik, mindig van, aki tartózkodik.
Semmi különbséget, befogta a fülét az első másodpercet.
Ez egyébként érdekes kérdés, hogy vajon mit kellene hallani az embernek, akkor elmondom, hogy arról volt szó, hogy 16 hosszú húrra írt két partitának a rövid részletét hallottuk. Az elsőben a húrokat méret, tehát hossz alapján arányosan csökkenő sorba állították, és úgy szólalt meg ez a hangzás. A másodikban pedig arányosan behangolt 16 hosszú húr szólalt meg. Én úgy gondolnám, hogy elvileg a másodikban lehet egy olyan fajta felhangrendszert hallani, ami talán egy kicsit a rendezettségben nyomását kelti, de ez egyáltalán nem biztos, hogy szükségszerű, tehát hogy egyáltalán hall-e az ember valamit azon kívül, hogy egy kaotikus hangzás.
Ezek szerint igen, tehát ennél objektívabb.
Igen, tehát ez elég reprezentatív minta.
Ezt publikálni fogjuk, köszönjük a közreműködést önöknek, de ezt hadd vezessen vissza ezt a beszélgetésünk egy szintén fontos motivumához, hiszen irodalomról is beszélünk, és olyan irodalmi művekről, műről művekről, amelyekben a zene és matematika fontos szerepet játszik. Kicsit ironikus megjegyzésem volt, hiszen zenét hallgattunk, valóban zenét hallgattunk, tehát nem szántam ezt teljesen ironikusnak. Ha valahol, hát a felvezetésben, a szétpakolás közben halott Schönberg esetében, illetve ennek a valami fajta, vagy vitatott, hogy éppen ennek-e, a irodalmi megjelenésében, ugye a Thomas Mann Dr. Faustusában, ez a kérdés mi szerint, hogyan alakul át a klasszikus harmónia, hogyan alakul át a klasszikus zene, és ennek milyen művészetfilozófiai, általános világfilozófiai következményei és kiindulópontjai vannak, ott nagyon erőteljesen felmerülnek ezek a kérdések. Ha erre a regényre gondolunk vissza, ami önmagában is egy önálló kis univerzum, tehát regényelemzés sem tudunk hosszan.
Nem is olyan kicsi.
Nem is olyan kicsi az az univerzum, bármilyen jó lenne ezt hosszan elemezni, de mégis, hogyha kicsit belenézünk, akkor az eddig felvetett matematika-zene problémakört hogyan látjátok előkerülni Thomas Mann szemüvegén át?
Én ezt gyorsan intézném el, ha szabad. Mert én nem értek egyet azzal, hogy a matematika az a zenének olyan mértékű és lényegű része volna, mint ahogy talán bizonyos pontokon megjelenik ebben a regényben is. Mégpedig azért nem értek egyet vele, mert ahogy erre már céloztam, az ilyen ellentétpár, amit megjelenik, mint teológia és matematika, sok ilyen ellentétpár hozható fel a zenével kapcsolatban, és ennek az egyik, a matematika nem a teológiával áll szemben ebben az ellentétpárokban, hanem a matematika, mint absztrakció, az érzékiséggel áll szemben. A teológia pedig nem a matematikával, hanem a világiassággal áll szemben. De a zenében ott van a táncnak és a szónak az ellentéte, ez nem a saját ötletem, ezt rögtön el kell mondanom, ez Bali János barátomnak és zeneszerzőnek és karmesternek egy tanulmányában olvastam. Tehát a, és még legalább egy ilyen párt, mint a tánc és a szónak az ellentétét föl lehet hozni, épp olyan lényeggel méghozzá az individuum és a közösség. És a zene az ezeknek a középpontjában van. Itt a matematika egy a sok közül, de csak egy, és nem is a leglényegesebb az én megítélésem szerint. Annyira nem, hogy sem Thomas Mann, sem pedig Hesse, aki ebben az összefüggésben megemlíthető az üveggyöngyjáték kapcsán, ott Hesse is nagyon sokat beszél a matematikáról, valójában nem tudták, hogy mi a matematika. Ezt le kell szögezni. Thomas Mann tudhatta volna, mert az apósa egy világhírű matematikus volt, a Pringsheim, de nem tudta. Tehát ahogy a matematika megjelenik nála, az a rendnek a tudományban való megjelenése. Ugye hát így ezt mondja a Leverkühn, hogy ha mi Istentől származik, az rendezett, mondja a matematika kapcsán. Tehát a matematika, de a rendnek a megtestesülése. Na most ez oké, de ez nem meríti ki a matematikát. A matematika egy tudomány, amiben feladatok vannak, megoldatlan problémák vannak, amiben küzdeni kell, alkotni kell, létre kell hozni tételeket, új igazságokat, elméleteket. Ez nem jelenik meg ezekben a megfeleltetésekben joggal, mert nem oda tartozik. Tehát ennyiben vagyok destruktív.
De azért van egy pont, ahol, amit az előbb mondtál, ez a matematika, mint abstrakció versus a zene, mint érzékiség problémája. És, hogy ez ugyanaz a kérdés, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez a mi hallható, mi nem hallható. És egyébként hagyd mondjak egy nagyon fontos pontot ebben a regényben. Van egy pont, ahol Adrian Leverkühn, a zeneszerző, elmagyarázza ártatlan barátjának, Szerdónak, hogy a zenét egyáltalán biztos, hogy hallgatni kell. Tehát a hallgatás az egy nagyon sajátlagos viszony a zenéhez, és ő, mint zeneszerző, például sose hallgatta saját darabjait. A regény logikája szerint, hogy a legtöbb előadása el sem egy. Nem, tehát a hallgatása a zenének, vagyis magyarán a közvetlen érzéki befogadás, az élményszerű átélés, az eseményben való részvétel, tehát azok, amiket az esztétikai befogadással asszociálni szoktunk, ez úgy látszik, hogy ezt a fajta matematikai észjárás szerint alkotó szerzőt nem érdekli. És ez azt jelenti, hogy ez a probléma, amit említettél, ez nagyon is benne van ebben a könyvben, és nagyon is kérdéses az, és akkor még ott vagyunk a számmisztikán, ez a darabjait, ezek a fiktív darabok, amiket a regényben megír, ugye tele vannak ilyen számmisztikai játékokkal. Tehát magyarán a kérdés azért kérdés. Hogy is néz ki a matematika és a zene kapcsolata, mint az abstrakciónak és az érzékiségnek a kapcsolata? És hogyan kell valójában úgy zenét hallgatni, hogy az ember ne csak valamilyen zörejeket halljon valamilyen érzések kíséretében, hanem zenét halljon, struktúrált zörejeket halljon, struktúrákat halljon, amelyek adott esetben matematikailag leírható struktúrák.
Budzsa?
Éppen amit Leverkühn így fogalmaz meg két helyen, egyrészt a renddel kapcsolatban a matematikáról, hogy nincsen jobb, mint a rend viszonylatainak szemlélete, amiben a hallásról szó sincsen. Itt persze még nem lépett a zeneszerzés útjára, tehát igazából úgy néz ki, mintha a zene az egy ilyen mellékes dolog lenne, amin keresztül csak a rendet tudja alaposabban szemlélni. Illetve amikor megjegyzi, hogy szerintem éppen elég, ha valami egyszer volt hallható, tudnélik akkor, amikor a zeneszerzőnek eszébe jutott. Tehát az a pillanat, amikor az megfogan, és onnantól kezdve, hogy egyrészt a szerző mit kezd vele, másrészt pedig különböző előadásokon ez, hogy torzul, az már egy teljesen más kérdés, és ehhez jön még egy másik konkrétabb idézet, ez Stravinsky-tól, aki azt mondja a saját fúvós oktetjéről, hogy az ilyen alapokra konstruált zenei kompozíció nem tűri meg az előadás során az interpretáció mozzanatának bevezetését, anélkül, hogy kockáztatná jelentésének teljes elvesztését. Egy mű interpretálása, képmásának megmutatása. Amit én kérek, az magának a műnek, nem pedig képmásának realizálása. Ami érdekes az az, hogy Stravinsky Leverkühnnel ellentétben vezényelte a saját műveit, és radikálisan eltér a Kotta képtől is, és minden egyéb elvárástól, amit önmaga elvileg, elméletileg támaszt az előadóval szemben. Tehát ez egy érdekes...
Ezért nem kell komolyan venni ezt a megjegyzést.
Igen.
És ha szabad tehát visszatérnem egyébként arra, amit te mondtál először, hogy a matematika, hogy mennyire jeleníthető meg a zene matematikailag, és mennyire, nem így fogalmaztál, hanem nem tudom, tehát mennyire reprezentálható, vagy mi ilyesmit mondtál. A válaszom nem reprezentálható. Tehát a zenének a lényegéhez nem tartoznak hozzá az a rend, amely rend szerint a zene le van írva. Amikor Leverkühn olvassa a saját műveit, akkor ő hallja is a saját műveit. A belső hallás, ugye Beethoven se hallotta a saját késői műveit, nem kell, hogy egy zeneszerző akár halljon. De igenis, egy interpretáció, amikor egy konkrét interpretációban van egy agogika, vagy egy pillanatnyi megállás, és aztán az ember úgy érzi, hogy most olyat hallott, amit még soha, mintha egy új mű lenne. Hát hányszor van az, egy nagy előadásban hallunk valamit, és akkor egy kicsit más a tempó egy résznél, és akkor az ember felkiált, hogy ez egy új darab. Ezek nem matematizálhatók. Ennek
de
semmi
nem, közel... De nem is ez a kérdés. Ez senki nem gondolja, hogy ez matematizálható volna, meg ebben nem is... Ez nem is... Azt gondolom, hogy nem így merül fel. Csak bekapcsolt a hűtés.
Csak minket sodor előnök, üljenek nyugodtan.
Tehát... itt én visszatérnék ahhoz, azt gondolom, hogy természetesen butaság azt gondolja, nem hiszem egyébként, hogy a Thomas azt gondolta volna, hogy ő tudja, hogy mi a matematika. Ő pontosan tisztán volt azzal, hogy itt a matematika valójában egy metafora. Itt nem matematikáról van szó, és amikor a rendről beszél, akkor aztán meg végképp nincs értelme a matematikának ról beszélni, hiszen a matematika éppenséggel, egy csomó nyitottsággal van tele, egy csomó misztikus elemmel van, egy csomó megoldatlansággal, irracionalitással van tele, és a Thomas Mann logikája éppen az, ez a regény pont azt mondja, hogy az a zene, amelyik matematizálni próbálja önmagát, vissza akarja vezetni magát akár számmisztikai alapokra, akár geometriai észjárásra, vagy nem tudom, tehát kvázi matematika jellegű észjárása, az éppen attól a humanista hagyománytól tekint el, amelyben nagyon is tudjuk, hogy mi a rend. És épp ugye az egész kérdés úgy merül föl, hogy ugye a Schönberg, akinek a nevéről ugye már beszéltünk, és akinek a regénynek a bizonyos értelme az egyik szellemi atya, bár ő maga nem nagyon szerette ezt a szerepet, hiszen ugye Adrian Leverkühn, a zeneszerző ebben a regényben kifejt egy zenei komponálási metódust, egy kvázi matematikai komponálási metódust, 12 fokú sornak az elméletét, amelyet ugye Schönbergtől kölcsönöz Thomas Mann, és amit aztán később Schönberg kikért magának, hiszen nem ő úgy gondolta, hogy az ő 12 fokúsága az egyáltalán nem azt a szimbolikus szerepet játsza a zene történetében, mint amit ebben a regényben Thomas Mann neki tulajdonít. Tehát nem ördögtől való zeneellenes, vagy érzékiség ellenes, vagy emberellenes hatalmaknak a szolgálatában való zene ez, amit ő ír, hanem ellenkezőleg. És ugye Schönberg maga ugyanúgy az antifasiszta emigrációban működött, mint Thomas Mann, és az egész regénynek van egy antifasiszta irányultsága, és az a kontextus, ahogy ebben a regényben az ő teóriája Leverkühné, de össze van kapcsolva, az bizonyos értelemben abba az irracionalitásnak és a vállalhatatlan irracionalitásnak a gyanújába keveri ezt a fajta zenei észjárást. És ezt Schönberg kikérte magának, tehát ezt nem volt hajlandó ezzel azonosulni. Ezt azért világosan látnunk kell. De a Thomas Mann szembeállítása, ami itt szembe van állítva egymással, az a klasszikus humanista zenei hagyomány, a tonalitás hagyománya, az európai kultúrában kialakult arányossági rendszer, a jól temperált zongora zenei világa, amely az én észjárásomban bizonyos értelemben adekvát a görögök arányrendszerével, azzal a bizonyos, amiről az elején beszéltem. Tehát, hogy ez egy európai kultúrás hagyomány, a humanitás hagyománya.
Itt most mit akarsz?
Igen, igazából egy korábbi jelenvetés, még hogyha a zene nem matematizálható, akkor a digitális hangfelvételekkel mit kezdjünk? Ez egy ilyen elvi, csak egy ilyen szúrás, hogy hogyan lehet digitalizálni a zenét, tehát hogyha matematikailag nem írható le. Mondjuk nyilván ez a másik oldala, tehát ez nem a komponálási oldala, hanem már a megnyilvánuló hangnak a rögzítése. Ami viszont fontosabb, és itt a 12 fokuságnál, ami egy teljesen úgy néz ki, mintha egy racionális rend lenne, de valahol sokkal irracionálisabb, mint az az eredeti rend, ami tényleg a felhangokra épül. Ugye a dodekafóniához szükség volt a temperált zongorára. Tehát a temperált zongora úgy működik, hogy ugye, hogyha körbejárjuk a kvintkört, akkor ami azt jelenti, hogy kiindulunk egy alaphangról, és arra mindig kvintet lépünk, akkor ami nagyon érdekes, hogy 12 lépés múlva nem pontosan az alaphangnak a megfelelőjére érkezünk, hanem egy picike eltérés van. Tehát ez valahol szétfeszíti ezt a logikusnak tűnő rendet. Na most dodekafónia egy ilyen rendszerben nem létezhet, mert itt tényleg van a hangoknak egymáshoz való hierarchiája. Tehát itt nincs, nem egyenrangú az a 12 hang, amiből úgy képzeljük, hogy félhangokként az oktáv felépül. Ahhoz, hogy 12 fokuság létrejöhessen, ahhoz az kell, hogy minden két hang, tehát C és cisz és D, és itt tovább, fehér és fekete billentyűk, illetve ahol nincsen közt a fekete, ott a két fehér billentyű közötti terjedelem, az pontosan ugyanakkora legyen. De most ez egy kiagyalmány, tehát ez a temperált zongora nélkül nem létezhet. Ezért van például, hogy Bachnál korábbi darabokban 3 kereszt, 3 B előjegyzésnél tovább nem mentek. Tehát, hogyha már lett volna egy Asz-dur, vagy egy Cisz-dur mű, akkor az egyszerűen elkezdett volna iszonyú diszharmonikus és diszonáns lenni. Onnantól kezdve, hogy van egy temperált zongora, onnantól kezdve akármilyen hangnemben akármi leírható, mert a zongorán ez követhető, illetve azok a hangszerek, amelyek nem temperáltak, tehát egy hegedű brácsa, ott hallás alapján hozzá lehet igazítani a hangot az adott elváráshoz. Tehát itt végül is egy kiagyalmányról van szó, és ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy a dodekafónia az általad említett rendnek, tehát ennek az ősi rendnek a helyébe lép. Ezért nagyon szép ez a párhuzam, ami a könyvben ugye egy polgári rendnek a letűnésével állítja párhuzamba ezt a korszakot, illetve az, hogy a dodekafónia révén a szerző megpróbál egy másik, egy újfajta rendet megvalósítani a zenében. Az a kérdés, hogy ez befogadható-e, nem ellenkezik-e ezzel az ember intuitív hallása, tehát nem olyan mértékben kiagyalmánya ez, hogy már befogadhatatlan az egyszerű hallgató számára.
Csak finomítani akartam, amit András mondott. Tehát azt mondta, hogy a jó temperáltság az a görög alapú európai kultúra része. Ugye ez valójában azt kell mondani, hogy a jó temperáltság az a felvilágosodásnak a találmánya. Ugye a korábban, tehát Pitagorasz óta és a 16. század óta, amikor felelevítették a pitagoreus zenelméletet Olaszországban, ezzel tökéletesen tisztában voltak ezzel a tényel, amit Boldizsár mondott, és ezt mindenki a maga módján próbálta megoldani. Kialakult a hangolásoknak az elmélete, ami egy őrületesen komplikált elmélet, matematikai elmélet egyébként, de a zenészeknek ezt tudniuk kellett. Minden zenésznek magának kellett hangolni a hangszerét, és pontosan tudnia kellett, hogy melyik hangolási rendszert alkalmazza a darab függvényében.
Werkmeister harmónia.
Tessék?
Werkmeister harmónia.
Igen. És aztán a 18. században ez megszületett ez az agyalmány, és uralkodóvá vált egészen a historikus zene megszületéséig, vagyis hát a 20. század elejéig, amikor visszatértek a régi hangolásokhoz a 18. és korábbi századi és még korábbi művek előadásában. Tehát ez csak egy pontosítás volt. A másik a dodekafónia szerep, ja igen, azt a kérdésed ezek, hogy hallható-e a dodekafónia,
Hallgatható, illetve élvezhető-e?
Meggyőződésem, abszolút biztos van, hogy igen. Pont úgy élvezhető, pont úgy hallgatható, pont úgy apercipiálható, mint az összes többi. Nekem ez még igazából nem sikerült. Ez az én korlátom, tehát nem jutottam el a tanulásnak erre a fokára, de számos barátom van, akik számára ez pont olyan zene, mint a kíséri zene, nincs különbség egyszerűen, tehát hallható.
Ez egy dolgot, itt a beszélgetés ezen szakaszának a vége felé járunk, és pontosan ezt a megjegyzést hadd fordítsam Andráshoz vissza. De aki a Dr. Faustus kapcsán említetted, hogy itt valóban egy klasszikus humanista, nem egyszer művészeteszménynek, hanem embereszménynek, embervilágnak, életvilágnak a szétbomlásáról is szól a doktor, vagy hát arról szól Dr. Faustus. De vajon nem jelenti azt provokatív ezt a kérdés? Ahhoz, hogy ilyen típusú zenéket hallgatni tudjunk, élvezni tudjunk, eljussunk arra a szintre, ahhoz ki kell lépnünk ebből a hagyományból. Ennek a hagyománynak nem csak a kézenfekvő, a kultúránkba, ahogy András utalt rá korábban, itt kulturális mintákról van szó, kulturális belenővésekről van szó. Ha egyszer kilépünk ebből, akkor egy másik világba megyünk át, aminek adott esetben nincs köze ez a klasszikus humanista tradícióhoz, ha úgy tetszik a polgári tradícióhoz, tehát amikor ugye Lukács azt írja a híres Thomas Mann tanulmányában, ugye a polgár nyomában, tehát hogy eltűnt az a polgár, akiről Thomas Mann még az első regényeiben nagyokat írt a Tonio Krögertől kezdve fölfelé, és utána a Leverkühn kapcsán meg azt látta, hogy sehol nincs már ez a polgár. Hogy vajon ilyen zenéknek az élvezete az jelenti azt, megértése, élvezete jelenti azt, hogy tudomásul veszünk, hogy más a világ körülöttünk. Nem az a polgári, klasszikus, humanista világ van körülöttünk, hanem valami egészen más, amire lehet, hogy ez az adekvát leírás, és akik már értik, ők már benne vannak ebben a világban, akik nem értik, nem tudjuk élvezni, azok pedig még valamiképpen ott kódorognak ennek a letűnt világnak a szélén.
Most ez két különböző kérdés. Az egyik kérdés ennek a polgári humanista kultúrának és ennek az emberképnek, ennek a fajta hagyománynak a sorsa és az a megítélés, hogy mit gondolunk erről. Thomas Mann mit gondolt erről és mi mit gondolunk erről. Ez egy kérdés, erről is beszéltünk. A második kérdés az, hogy hogyan hallgatunk zenét, és vajon egy dodekafon zene genuin zeneként, valóságos zeneként élvezhetővé, tehető-e vagy sem. Most itt van egy jó ellenpéldánk. Thomas Mannnak volt egy tanácsadója, hogy így mondjam, a Dr. Faustusról írt egy regényét, a Dr. Faustus keletkezését is megírta, és ebben ennek a regénynek a keletkezés történetében elmeséli azt, hogy a legfontosabb szellemi tanácsadója ennek a könyvnek a megírásakor az egy másik német, zsidó származású német emigráns volt, Arnold Schönberg mellett, aki Schönberg zenéjére és az egész dodekafon elmélete fölhívta a figyelmét Thomas Mannnak, és ez Adorno volt, Theodor Wiesengrund Adorno. Adorno egy filozófus volt és zeneszociológus, és van neki egy híres tanulmánya a zenehallgatás típusairól. És ő ott egy ilyen ideális tipológiát vázol föl, hogy hányféle módon lehet zenét hallgatni. És most Adorno nagy barátja volt az újbécsi iskolának, tehát Schönbergnek, Webernek, Bergnek és a dodekafónia klasszikus szerzőinek, és nagy tanulmányokat szentelt ezeknek a szerzőknek. És Adorno azt mondja, hogy igenis lehetséges ennek a zenének abszolút adekvát zenei befogadása, egy szakértői szintű befogadásról van szó, olyan fajta zenehallgatóról beszélő szakértői zenehallgatóként, aki képes a zenei folyamat teljes struktúráltságát, bizonyos értem a folyamat minden pillanatában életben tartani, észlelni, hogy hol tartunk a zenei folyamatban. Ha az ember maga elé vesz egy kottát, akkor azt látja, hogy a kotta az ahogy a matematikusok mondanák, egy koordináta rendszer, ugye? Van egy függőleges tengelye, ahol a szólamok vannak, és van egy viszintes tengelye, ahol az időbeli folyamat van. Na most a adornói szakértő zenehallgató az úgy képes hallgatni a zenét, hogy minden időpillanatban egyszerre hallja az összes hangot, a szólamokban különböző hangokat, és úgy egyszerűen, hogy ebben a pillanatban hallja azt is, hogy ez a pillanat ez miből származott, honnan jön a zenei folyamat, hogy éppen erre a pillanatra eljutott, és mit tartalmaz mondjuk egy szonáta forma esetében, ugye arról van szó, hogy úgy hallgat zenét, hogy minden pillanatban tudja, most a kidolgozási rész közepén vagyok, ez a kidolgozási rész az elején megmutatott témák közül ezt és ezt a témát variálja most. Éppen durból átment molba, pedig ott még durból, de itt most már mol, és ezt a tudatot állandóan ébren tartja, tehát a zenei folyamatot struktúráltan hallgatja. Nem egyszerűen szép dolgokat hall a fülében, meg harmóniákat, vagy diszharmóniákat észlel, hanem figyel. A zenei folyamatra figyel, a zenei szerkezetre figyel. És ez a figyelés, ez nagyon nagy koncentrációt és nagy anyagismeretet igényel, és ezért szakértő, és azt mondja Adorno, hogy egyáltalán nem minden szakzenész hallgat így zenét. Még a szakzenészek, akik maguk játsszák a darabokat, sem mindig így játsszák és így értik a zenét, amit maguk játszanak. Tehát ez nagyon speciális fajta figyelem kell. És egy ilyen típusú figyelem számára bizonyos értelemben még az olyan zene, amely látszólag nem igényli ezt a fajta, tehát a dodekafóniától eltűnik a klasszikus hagyományból származó zene, egy Mozart, vagy egy Haydn, vagy bármi, és ugyanezzel a komplexitással tárul föl, hogyha egy ilyen típusú figyelem irányul rá.
Ugye a híres Don Giovanni ária, a regiszter ária szintén ilyeneket igényel, tehát úgy, ez egy ilyen típusú odafigyelést igényel, tehát igazán klasszikus zene.
Igen, tehát a különbség az csak az, hogy amit ki is mondtál, hogy ez a klasszikus vagy akár barokk zene, ez élvezhető anélkül is, hogy ezeket meghallanám. Tehát az a kérdés tulajdonképpen egy nagyon brutális
és vulgáris kérdés. De ez élvezhető? Hát élvezhető, egy sláger is élvezhető. Az egy nagyon, tehát a zenei folyamat, itt a struktúráról van szó, a zenei folyamat szerkezetéről van szó. És adónak ez a tipológiája, a zenehallgatásra, ez lehetővé tesz mindenféle más. Azt mondja, vannak úgynevezett jó zenehallgatók, akik nem tudják, nem képesek arra, hogy a kotta kép teljes komplexitását tartsák egyszerre a fejükben, amikor a zenei folyamatra figyelnek, hanem egyszerűen csak például jó emlékező tehetségük van. Ismerik a zenéket, emlékeznek, észreveszik az ilyen típusú, ösztönösen, rutinosan tudják, hogy hol tartanak az zenei folyamat. Nem tudnának róla elméletben számot adni, nem tudnák megmutatni a kottában, hogy most itt tartunk, de mégis valahogyan ösztönösen jó zenehallgatók. És aztán vannak olyan zenehallgatók, akik valójában nem is a zenét hallgatják, a zenét konzumcikként hallgatják. Adorno annak az a példa van erre, hogy azok a zenehallgatók tartoznak ide, akiket tömpen a zenei folyamat, mint struktúra, mint esemény már egyáltalán nem érdekel, de mondjuk még sznobizmusból, vagy valamiféle, Isten tudja milyen egyéb okból, azért megtanulják a zeneszerzők életrajzi adatait, meg az opuszámokat, meg nem tudom mit, és akkor tehát villognak a zenével, mint kultúrával, mint kultúrjószággal, noha valójában a tényleges zenei folyamathoz már nincsen sok közük.
Igen, de most a slágereket hagyjuk ki ebből a dologból, mert nem akarnám mondjuk Bachot, a Bach ert például a slágerekkel egy lapon
említeni. Miért? Bocsáss meg, miért?
Azért, mert
Bach erjét nagyon is minden különösebb nehézség nélkül lehet a slágerzeneként eladni, el is adják.
Igen, viszont megvan hozzá ez a dimenzió, amit mondtál, tehát hogy azt érdemes és lehet is szakértő, vagy azt gondolod, hogy mondjuk egy repszámot érdemes szakértőként
Nem tudom, szerintem vannak művek, amelyek nagyon komplikált struktúrák, és érdemesek arra, hogy szakértői füléssel hallgassa őket, de a kérdés nem ez. A zenei folyamatnak van egy szerkezet, a zenei műnek van egy komplexitása, egy összetettség, egy bonyolultsága, és a szakértő fül észleli ezt a bonyolultságot. Az úgynevezett könnyű zenének az a fő, leginkább az a tulajdonsága, hogy ez a bonyolultság nagyon nem bonyolult, áttekinthető, könnyen áttekinthető, és egy közelbe odafigyelésnél üresnek bizonyul, vagy érdektelennek bizonyul.
Igen, viszont mondjuk Bacherje ilyen szempontból eltér egyaránt a dekafon zenétől, és ezektől a slágerektől, amelyek, hogyha mögé nézünk, akkor üresnek bizonyulnak. Az a kérdés, hogy vajon mi a lényegi, tehát van-e valami lényegi különbség a dodekafónia és mondjuk egy Bach fúga között, vagy akár egy kortárs mű, tehát mondjuk megint csak Bartók zenéhez visszatérve, ami szerintem valahol félúton van a kettő között, tehát nem mondom, hogy előképzettség nélkül tökéletesen élvezhető, de azt sem mondom, hogy olyan fajta szellemi kihívást jelent minden egyes hangja, tehát mint egy varsói menekült.
Szóval szerintem ennek nincs köze stílusokhoz. Tehát ez a látszat, hogy mi most egy olyan korban élünk, amikor, vagy Thomas Mann olyan korban élt, amikor most egy válság van, mert hogy a zene, az új művészet nehezen érthető, szemben a korábbi aranykorral, amikor ugye mindenki...
Egyáltalán érteni kell, vagy...
Hát valami értelme, persze, hát ennek mondani, mint minden művészeti alkotásnak valamilyen mondani valója van, és azt fel kell fogni. Ezt nem szabad túl dramatizálni, ezt a helyzetet. Hát először is az igaz, hogy a 19. század és a 18. század valamilyen értelemben aranykora volt a zenének, láss Spengler, de hát gondoljuk bele, hogy azért egy nagyon szűk kis intervallum. Tessék megpróbálni egy németalföldi bonyolult polifonikus művet meghallgatni először. Esküszöm, hogy nem lesz kevésbé kaotikus és érthetetlen, mint bármely dodekafon mű. Sokat kell hallgatni, és ez nagyon nehéz, mert nem nagyon lehet hozzáférni. Ahhoz, hogy azokat őrületes komplikációkat ember megértse, ami ott van. Tehát három szólamban, három különböző nyelv, három különböző szöveg, két gregorián, egy kánon fölül, hihetetlen komplikált. Én ezt egy állkérdés.
Azért makacsul visszatérnénk én ennek az a humanista hagyományhoz, mert szerintem ez a mégiscsak ez a döntő. Ugye ez a tradíció, amiről te beszélsz, ez a németalföldi vagy középkori zene és az összes komplexitás, ez ugye Adrián Levelkőnek a fő forrásvidéke. Ő ennek a modernizált változatát keresi a maga 12 fokú sorával. Tehát itt éppen arról van szó, hogy létezik egy olyan közös nevező, ami európai humanista kultúránknak. Ezt én azt gondolom, hogy ez a tonalitásnak a rendje, az a jól temperált zongora világa, vagy univerzum az, amik ezt a közép arányos rendet képviseli a mi kultúránkban, amelynek a fő tulajdonsága azon túl, hogy egy ilyen rend, hogy egy bizonyos típusú polgári szubjektivitás világát jeleníti meg. Ahogy nagyon helyesen elhangzott, hogy mondta, én teljesen egyetértek az, amit mondtál, hogy ez a felvilágosodás kultúrája. A felvilágosodás pedig a modern polgári szubjektivitás születése. A zene szubjektív műfaj. A zene, az a rend, amit ez a fajta durmol rendszer, akkordikus rendszer létrehoz, az emberi személyiség önkifejezésének az anyanyelvévé vált az európai kultúrában. És így jelenik meg a humanista hagyomány ebben a regényben. Így jelenik, hát egyébként, hogy más nem mondjak, megint Adornóra kell, hogy hivatkozzam, említetted az a szonátaformát. A szonátaformának ugye van egy logikája. Az a logikája, hogy van egy expozíció, meghallgatjuk a témákat, aztán jön egy kidolgozás, amely ezeket a témákat bonyolítja, az ellenkezőjükbe fordítja, és utána van egy repríz, egy visszatérés, ahol ez a visszatér az eleje, de már más állapotú. A kidolgozás után valahol máshol érkezik meg. Ezt Adorno éppenséggel a hegeli dialektikával hozza összefüggésben, hogy a tézis, antitézis, szintézisnek a logikájával hozza összefüggésben. A zenei folyamat, mint szonát, a szonátában ábrázolt zenei folyamat, egy fejlődés folyamat, egy valaminek a kibontakozása, elmélyülése, megemelkedése és végül eljutása egy magasabb szintre, mint amiből kiindult. Ez a zenei dialektika, ez az európai klasszikus zene anyanyelve. Ez Haydn, ez Mozart, ez Beethoven.
Ami érdekes, hogy ugye ez viszont szemben áll a dodekafóniának a rendszerszerűségével, tehát amit mondtál, hogy ez egy folyamat.
Hát persze, mert ez a klasszikus kultúra fölbomlik. A 19. század arról szól, hogy ez a tonális rendszer fölbomlik. Hát a Beethoven, a késői Beethoven vonós négyesek, az Opus 101-es C-moll szonáta, amikor vagy a Missa Solemnis, amelyről ebben a regényben szintén hosszú Kretschmannak egy másik előadása, ugye arról szólnak, hogy ez a rendszer fölbomlik, ez egy utopisztikus rendszer, amelynek nincs jövő, és a Thomas Mann egész későbbi pályája a Wagner tanulmányig és tovább ennek a kultúrának az elvesztéséről szól, ahogy ez a világ ez elmúlt.
De ez így túlságosan nagy ívű. Hát amikor azt mondod, hogy a humanista hagyomány, hát azért a humanista hagyomány azért sokkal régebbi. Tehát amikor így körvonalaztad a szonátaforma kapcsán azt a zenei világot, amiről beszélsz, az azért mégiscsak a modernitás, ugye, valami értelemben. És azért az európai humanista hagyománynak a modernitás az már a vége. Tehát hosszú-hosszú évszázadok vannak korábban, amikor nem volt jól temperáltság.
Hát te mondtad a felvilágosodást.
Igen, tehát
a felvilágosodásban kicsúcsosodó polgári eszménye a modernitásnak, illetve a humanitásnak.
Sajnálatára valóban úgy tűnik, hogy fölbomló van.
Tehát azt gondolom, hogy a Schönbergi dodekafónia nem más, mint egy válasz a hagyományos tonális zene korrumpálódására, eltömegesedésére, olcsóvá válására, tömegessé válására, piacivá válására, és mindarra, amelyben zenei, ugye Wagnernek a kétértelműségeire, vagy az impresszionista zenére, mint ami ugye elveszíti a szilárd formák rendjét, és Schönbergnek az egész dodekafon rendszere valójában egy új rend iránti kiáltás, egy avantgárd követelése annak, hogy legyen végre rend, legyen elég ennek a kultúrának a szétmálasztott, elrontott, szétrohadt vele való pepecselésből, legyen végre rend. És Adorno, aki Schönbergnek a legfőbb teoretikus bázisa volt, Adorno például rendkívül megvetően nyilatkozik mondjuk Stravinszkiról vagy Bartókról is, nagyon szigorúan nyilatkozik, mert azt gondolom, én nem arról van szó, hogy kivel értünk egyet, csak a logikát szeretném jelezni. Mert azt gondolja, hogy amikor Bartók a népdalhoz nyúl, vagy Stravinsky az ősi orosz zenei tradíciókhoz nyúl, akkor valójában kibékül ezzel a fajta a 20. században végébb teljesen...
Én a következőtől tartok, és aztán professzor István erre utalt, hogy talán túlfeszítjük. Tehát talán túlfeszítjük.
Hát a regény.
Kérdést, talán a regény túlfeszítjük. Szerintem vegyünk egy nagy levegőt, ha lehetséges. Különösképpen azért, mert hogy a mai alkalomnak az a szakasza, amikor egymással beszélgettünk volna, az a vége felé közeledik, talán már el is érte a végét, és azért itt volt egy nagyon fontos szempont, amit éppen te vetettél fel, András, a Adorno zenehallgatás struktúrái kapcsán, nevezetesen, hogy hogyan hallgat a közönség zenét, milyen különböző közönségtípusok vannak. Szerintem az is érdekes, hogy ezt a beszélgetést a közönség hogyan hallgatta meg, tehát egy alkalom volna arra, hogy az önök felvetései, kérdései elhangozzanak.